Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma az egyház minden szentjéről megemlékezünk. Azokról, akiket hivatalosan itt szentté avattak, és azokról a szent életű őseinkről és elődeinkről, akikért imádkozunk, és reméljük, hogy a szentek társaságába jutottak. Mondta szentbeszéde elején Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában minden szentek estéjén. A halottainkra való emlékezés kapcsán úgy fogalmazott: ha a feltámadás hite nem erősítene bennünket, akkor szánalomra méltóbbak lennénk minden embernél. Akkor életünk állandó kesergés lenne elhunyt szeretteink miatt. Be kell fogadnunk az evangélium örömhírét, követnünk kell Jézus Krisztust, a mindennapjaink részévé kell tennünk a tanítását, hangsúlyozta a főpásztor. Ternyák Csaba érsek ezután a 8 boldogságról szóló evangélium részről elmélkedett. Mint fogalmazott, Jézus boldogságai paradoxonok, amelyekben a világi mércék felborulnak, mert a dolgokat már Isten szemszögéből vizsgáljuk, vagyis nem a földi, hanem az Isten értékrendje szerint, amely más, mint a világi értékelés. A magyar kormány a Hungary Helps Magyarország segédprogramon keresztül 20 ezer eurós gyors segélyt ajánl fel a Spanyolország Valencia tartományában pusztító katasztrófa károsultjainak megsegítésére, valamint finanszírozza a magyar önkéntes kutató mentőcsapat kiküldését is. Írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán úgy fogalmazott: megrendüléssel értesültek a Spanyolország délkeleti részén, különösen Valenciában és a környékén pusztító katasztrófa következményeiről, kiemelte. A tragédia halálos áldozatainak száma már 200 fő fölé emelkedett. Nagy erőkkel keresik az eltűnt embereket, az anyagi károkat pedig még megbecsülni is nehéz. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a spanyolországi árvizek áldozatainak megsegítésére. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat, közölte a karitatív szervezet a távirati irodával. A segélyszervezet felhívja adományozóit, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak a szolidaritási akcióhoz, úgy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással, Spanyolország megjelöléssel fejezzék ki szolidaritásukat a katasztrófa károsultjaival, áll a közleményben. Vizsgálat indult Szerbiában az újvidéki vasútállomáson történt pénteki baleset ügyében, amelynek során 14 ember vesztette életét, és több mint 30-an megsérültek. Az újvidéki vasútállomás szerkezetének egy része pénteken délelőtt néhány perccel szakadt le, maga alá temetve az épület bejáratánál tartózkodókat. Az áldozatok és sérültek felkutatása pénteken késő estig tartott. A 14 halott közül 4 fiatalkorú is volt, a legfiatalabb áldozat egy 6, illetve 10 éves testvérpár volt. Az építésügyi miniszter közölte: az elkövetkező napok során felkutatják a felelősöket, és kiderítik, miért nem újították fel a most leomlott előtetőt az épület többi részével együtt, és kinyilvánította biztonságosnak a szerkezetet. Mint mondta, válaszokat várnak a közlekedési intézettől, a szerbiai vasúti infrastruktúra állami vállalattól és a rekonstrukciós munkálatokat végző kínai kivitelezőktől is. A kínai fél pénteken azt közölte, az előtető felújítása nem szerepelt a tervek között. Újabb mérföldkőhöz ért az állami támogatási program. Már több mint 4000 cég pályázott elektromos gépjárművek beszerzésére, közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A tárca azt írta a közösségi oldalán, hogy meghaladta a 4000-et a hazai gazdasági társaságoktól beérkezett támogatási igények száma. A benyújtott kérelmek alapján közel 3600 tisztán elektromos személygépkocsit és több mint 1100 kis teherautót vásárolhatnak a vállalkozások kormányzati segítséggel. Úgy folytatták, hogy a megítélt támogatások is szépen gyarapodnak, mint egy 3300 pályázat esetében született már kedvező döntés. Végül az időjárásról. Vasárnap fátyol felhős, napos, száraz idő várható. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül, majd mérséklődik, és a Dunántúlon délire fordul a légáramlás. A hőmérséklet vasárnap 7 és 13 fok között alakul. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Hortobágyot látogatjuk meg, ahol az elmúlt héten Szent Dömötör napján a behajtási és a darú ünnepség zajlott. Elsőként dr. Déri Jánossal, a puszta doktorral beszélgettünk a Madár Kórházban.
Hát ebben az évben igen, tehát amikor tényleg úgy tömegek látogatnak el Hortobágyra, ez a október 23-ai ünnepsorozatnak a darú ünneppel, behajtási ünneppel záródó része. Ez azt jelenti, hogy majdnem hídivásári forgalom van ilyenkor Hortobágyon. Miután felújították a vásárteret, és újra itt a kilencfokú híd lábánál van a behajtási ünnep, ez látványos, észreveszik az emberek, tudnak róla, készülnek rá. Ugye ez már évek óta egy olyan program Hortobágyon, ami vonzza az embereket, és mi hozzánk is ilyenkor a Madár Kórházba, Madár Parkba sok látogató érkezik. Most is már a harmadik csoport.
Még 10 óraig.
Igen, és várható, hogy folyamatosan egész nap érkeznek. Nyilván a darú vonulás, ami itt most ebben az időszakban a Hortobágyon a legérdekesebb történet, az is vonza a csoportokat. Ez nem csak a mai napon, hanem igazából szeptember közepétől november közepéig folyamatosan egy olyan látványosság, amelyet a darvaknak köszönhetünk, hiszen itt egy tartós pihenőt tartanak a tunéziai útjuk előtt, és amíg itt az időjárás nekik kedvező, amíg a halastavakat úgy halásszák, hogy leér a lábuk az alacsony vízben, és amíg a kukoricatarlón még a szemeket szedegetve találnak táplálékot, addig itt vannak, de a csúcs az valójában ezen a héten.
De hát tulajdonképpen a Madár Kórház és Madár Park, sok minden neve van már, de végül is én csak Madár Kórháznak ismerem, mondom, meg a hallgató zöme is. Nagyon gyakran lehet hallani belőletek azért. Tehát nem csak úgy, amikor van a gólya, ünnep, ugye az elengedés, illetve amikor elmennek, bejönnek, de mindig találkozunk, szégyellem, de mindig nem tudok itt lenni, pedig sok mindenről maradtam le, ugye?
Tehát ezek nem csak azok a meghirdetett programjaink, vagy azok a sátoros ünnepek alkalmával való.
Kutyák beszélgetnek egy kicsit ide.
Igen, a kutyáknak nem szabad bejönni a madárparkba, mert nyilván, mint egy állatkertbe sem, úgyhogy azok, akik kutyát hoznak, azok itt lehagyják a kutyát, munkatársak megőrzik a kutyát, addig, amíg a társaság többi tagja vagy a gazdája körülnéz.
De úgyhogy félbeszakítottalak a kutyákkal, de tulajdonképpen rengeteg programotok van.
Van saját programunk is, de a programot a madarak adják. Tehát jönnek, hozzák az emberek, most is hoztak Nyíregyházáról néhányat. Naponta érkezik, van olyan, hogy 100 érkezik, sajnos módon a szeptemberi Boris ciklon következtében időjárási csapdába került fecskék közül is, ugye a 100-as nagyságrendben érkeztek egy nap alatt hozzánk, de nyári időszakban, amikor tényleg nagy üzem van, akkor is az, hogy 30-40-50, akár 100-ban elérkezik egy nap, ez évek óta egy nálunk megszokott történet. Most ilyenkor, amióta a gólyák elmúltak Afrikába, és már fecskék is elment, ilyenkor már csak azok a madarak érkeznek be, amelyek galambok, varjak, egerészvévek, tehát télen-nyáron itt vannak, de műtét minden nap van, kezelés minden nap van, és elengedés is van. Most már igazából utoljára, mert most már belemegyünk a télbe, akkor nem akarunk olyan madarakat kitenni a téli táplálékszegény, hideg, esős, havas, akármilyen olyan időjárásnak, ami kihívást jelent nekik, majd tavasszal. Tehát az utoljára 23-án volt nálunk az amnestia, pár napja, ahol a rács mögül szabaduló 8 vetési varjat, 2 hattyút és egy karvajt engedtünk itt el egy kis megemlékezés keretében a látogatók részvételével. Kisgyerekek engedték el saját kezükből a varjút, ez örök élmény annak is, aki ezt látja, nekünk is, akik tettünk érte valamit, és az a kisgyerek, aki elenged egy varjút, az nem fog rossz szemmel nézni, se a madára, se a varjúra. Ennek nagyon komoly szemléletformáló üzenete van.
De annak is, hogy 25, ugye, szám, ami talán több is, de most valahol meg kell állnotok, és akkor onnan indul a 25, pedig előzménye is volt.
Igen, alapítvány, a Madárkórház alapítvány 1999. szeptember 22-én lett bejegyezve, a hivatalos megnyitója október 5-e volt. Na most ennek a 25 éves évfordulója volt most október 5-én, ahol a bizonytalan időjárás ellenére megtartottuk az ünnepséget egy rendezvénysátorban. Eső nem volt, de azért így volt a biztos. Sokan eljöttek, voltak beszédek, vetítés, megemlékezés, a végén egy rockkoncert a helyi Krómertének a nagyon sikeres szereplésével, és akkor is engedtünk el madarat. Ez a 25 éves jubileum, ez az alapítványé. A tevékenység maga, hogyha már azt mondjuk, hogy 91 óta intézményesen, tehát több száz madarat már, akkor még a Nemzeti Park keretein belül a Puszta Doktor Kft. Végezte ezt a tevékenységet, Góri és részben ugyanitt. Ez már akkor ugye 33 éves, és az diplomám meg 40 éves az idén, tehát én ide kerültem, köszönöm szépen, 84-ben az első madarat már akkor elkezdtem kezelni, úgyhogy mondhatom azt, hogy itten több évfordulót tartunk ebben az évben, mindig kerekszám.
Évfordulót tartani fontos, persze visszaemlékezni, emlékezni, de előremutató kell, hogy legyen mindenképpen. Előremutató úgy, hogy ezek a madarak bizony pénzbe kerülnek. Mondjuk ki, őszintén támogatás nélkül igen nehéz lenne itt ilyen szinten műteni, fenntartani a madarakat, kell a támogatás.
Tehát amikor ezt elkezdtük 25 éve, akkor ugye Aradi Csaba Nemzeti Park akkori igazgatója javasolta azt, hogy hozzunk létre egy alapítványt, mert akkor még az éves költségvetésünk 5 millió forint volt, és annyit a Nemzeti Park közel sem tudott, pár tízezer forintos volt a Nemzeti Parknak erre való büdzséje, és akkor ez a 5 millió forint egy éves működést úgy lehetővé tett. Ez már azóta 200 millió forint éves szinten, de nem is 100 madár van, hanem 7000 madár, amiből 3000 idejön és műteni kell, a többi 70 mentőállomásunkon az ország minden részén kisebb, nagyobb számban elhelyezett madarakból adódik össze. Ez azt jelenti, hogy mivel semmilyen állami támogatást nem kapunk, tehát az 1%-unk mondjuk államtól kapjuk, de ugye a lakosság ajánlja föl. Céges támogatások itt vannak a dicsőségtáblánk itt az ajtó mellett, aki 100 000 forintnál többet adott, az ott olvashatják azok, akik esetleg példát akarnak követni a nevüket, tehát a Hungarokontroll az, aki milliós nagyságrenddel támogat minket éveken keresztül, van egy-kettő olyan támogatónk, aki alkalmi, tényleg nagyobb összeggel támogatott, de ezek a mondom 200 milliós történethez képest valahol számítanak, de néhány százaléka az egésznek. Azt jelenti, hogy az 1%-ra nagyon rászorulunk, akármennyi is az 1%-unk, tehát most jók vagyunk az 1%-ba, de ez mindig még a felét sem teszik ki annak, amennyi az éves költségvetés, bevételt a belépőjegyekből, és hát az adományokból tudunk még keríteni. Mindig addig tudunk nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér, hogyha kétszernyi lenne, azt is el tudnánk költeni.
Sérült madár, beteg madár, olyan madár, akiknek itt kell maradni valami miatt, mindig lesz, és egyre nagyobb számban lehetséges, és hát a ti munkátok, azt hiszem, hogy becsülettel megcsináljátok, talán erőtökön felül is, mint amit lehetne. Na de hát a puszta doktor nem lenne puszta doktor, és Déri János nem lenne az, ha ezt nem csinálna a 40 éves diploma mögött.
Hát igen, tehát ez erre most azt mondom, hogy születni kell, amikor megkérdezik, hogy miért én választottam, nem. Ez a hivatás választott engem. Tehát ez, aki, azt tudja csinálni, aki tényleg fanatikus szívvel, lélekkel az állatokon akar segíteni. Vagy 20 állatorvost kineveltem, már itt nőtek föl, de egy hétvégére nem tudom őket ide hívni, helyettesíteni, hogy én is elmenjek valamikor valahova, mert ugye máshol más pénzt lehet keresni, más feladatok vannak. Itt a többnyire a munka hétvégén van. Munkaidő után van, nyáron van, amikor mások szabadságra mennek, itt akkor kezdődik a munka, mert akkor találják meg az emberek az állatokat is, amikor nem dolgoznak. Úgyhogy ez egy ilyen életforma, most mondhatom a számomra már 40 éve. És a másik történet meg azt, hogy ugye az állatokon mi segíteni akarunk, de mi nem altatjuk el azt a madarat, amelyik nem engedhető el, mert fél lába van, fél szárnya van, fél szeme van, és éppen most számoltam össze az imént, hogy 180 tartósan sérült madár van nálunk. 475 madár van itt kezelés, hát ebből 180, ami már itt van évek óta, vagy csak éppen tegnap érkezett, mert most is jött egy vörösvércse. Vörösvércse mindig áramütött. Hogyha nem időbe jön, és többnyire nem időbe jön, akkor az esetek 10%-át tudjuk visszaadni a természetnek, a többi az fél lábbal, fél szánnyal az áramütés miatt elhal a végtagja, amivel zárja az áramköt, azok mindig maradnak. Nem csak a vércsék, gólyákból, övekből, baglyokból is van ilyen. Ezeket itt életük végéig panzióztatjuk. Hogyha párba állnak, akkor az utódokat tudjuk szabadon engedni. Ebben, főleg a gólyák tekintetében, ugye már évek óta úgy a látogatók szeme láttára történő, földön fészkelő, kilátótoronyból látható, félcsőrű, féllábú, műlábas gólyáknak az utódai, ezek nagy érdeklődésre tartanak számot. Tehát ezek is ugye pénzbe kerülnek. Állatkert a nevünk egyébként, tehát az állatkerti jogszabály szerint működünk. Szigorúbb, mint egy másfajta mentőhely, ennek megfelelően ellenőriznek is minket folyamatosan, és ezeknek meg kell felelni, úgyhogy van mindig munka elég.
Hát köszönöm szépen felöltöztél az ünnepnek megfelelően, de egyébként talán így tudják rögtön még az idegenek is, hogy kivel kell szóba állni. Nem a madarakat nézik, hanem a szakembert is néha-néha.
Igen, én most itt a behajtási ünnepnek megfelelő hagyományos hortobágyi viselethez hasonlóban jelenek meg, mint ahogyan a non-profit KFT-nek a akár a vezetői, akár a pásztorai, meg itt a hortobágyi lakosság. Itt még él az a hagyomány, hogy azt a viseletet veszik föl ünnepnapokon, amelyet a szüleiktől is láttak.
Még egyszer köszönöm, és szép napot!
Köszönöm szépen én is!
Dr. Déri Jánost hallották a Hortobágyi Madárpark és Madárkórházból. Műsorunk folytatásában megismerkedhetnek egy klarinétossal.
Ez egy magyar hangszer, Gregus Pali bácsi Baján készít ezeket a hangszereket, ez diófából van, 250 000 forint volt az ára, bele van gravírozva, hogy esztár, 6-7 éve játszok rajta, olyan 400 nauta körül járok, de folyamatosan tanulom a dalokat rajta. Hát annyit el lehet mondani még róla, hogy ez már egy megreformált hangszer, azért is az a neve, hogy reformtárogató. Hát ugye a régi török sípok másképp nézte ki. Van, aki azt mondja, az őshazából került ide a török síp, de van, aki azt mondja, hogy a Tököl Imre, ugye a kuruc vezér barátja volt a töröknek, és vásárolt tárogatókat a magyarság számára. Hát ugye többféle billentyű van rajta. Ez egy egynádas hangszer, ami azt jelenti, hogy van benne egy nád téve. Ha a nád nincs beledugva a síba, akkor nem is szólal meg a hangszer. És akkor a nád is van többféle, ez például plasztikot, csak meg van egy kicsit koppa, és akkor lehet plasztikot, lehet sima nád, de egyébként a klarinét is ugyanígy ilyen elven működik, a klarinét is. A klarinét annyiból különbözik a tárogatótól, hogy ugye a tárogató szélesedik kifele tölcsérszerűen, míg a klarinét megtartja majdnem végig az egyenes formáját, és csak a tölcsér szélesedik ki. És ugye, mit mondjak még róla? Vitéz Vesztergán Miklós hozta el nekünk esztárba, és hát ugye ő is járja az országot, de neki azért rauzsafából van a tárogató, ami 500 000 forint volt, meg itt ezekben a párnákban a Rákóczinek a feje van beleüntve.
Azon mosolygok, hogy azt hittem, hogy ő játszik itt messziről, nem tudtam pontosan.
Én Nagy József vagyok, én esztárban való vagyok, Pocsai esztár, és hát játszok többféle hangszeren, 8-9 féle furuján van, citerák vannak, klarinét, most kaptam egy stovaszert, kis eszklarinétot. Azt még el lehet mondani, hogy a tárogatónak két gyártója volt a világháború közt, vagy a világháború után, a Stovasser és a Sunda gyár. A Sunda Vencel József királyi hangszergyáros tökéletesítette a magyar cimbalmokat, illetve rengeteg tárogatót készítettek. Hát egy ilyen Stovasser vagy Sunda tárogatónak a birtokosa olyan 1 milliótól feljebb terjedő áron tudná ezt beszerezni, ezt a hangszert, vagy eladni. És ugye a sajnos mind a két gyárat lebombázták a háború során, a Sunda Vencel József féle gyárat is, meg a Stovasser gyárat is.
Akkora nagy tudása van, mint az elődjének, vagy nem is tudom, elődjének lehet nevezni a Vesztergárt?
Hát azért még nekem is van mit tanulni rajta, Debrecenbe szeretnék bejárni, tanulni, ott van egy tárogató tanár, és onnan pedig szeretném folytatni majd tovább Nyíregyházára, ahol a Nagy Csaba van a tárogató egyesület elnöke, és megpróbálok, hát ilyen magyaros dalokat, meg amik nehezebbek. Az a baj ezekkel a hangszer, nem is a hangszerre, hanem az ember maga, hogy a friss csárásokat hamarabb megtanulja, mint ezeket a nehéz hallgatókat. Mert a hallgatóknak több része is, hogy A, B, C, D, és akkor azt általában leszoktam kottázni a hallgatónautákat, a csárásokat, mert nem nehéz megtanulni.
Mikor kezdődött a szerelem egy-egy ilyen előadás kapcsán? Jött ez be?
Hát az igazság, hogy már gyerekkoromban is néptánca jártam 6-7 éven keresztül. Tanultunk többféle táncot, pásztortáncot, meg ilyen-olyan ugrósokat. De igazából, hát volt egy kihagyásom, mert én eljárt fiatal voltam, diszkóba jártam, vagy 6 évig, aztán úgy jártam, hogy elkezdtem járni egy pávakörbe, ott esztába énekelni, és a falunkat meglátogott egy Tau Gyula nevű csökmői srác, ő készít citerákat is, meg tanítja is, és ő tanított engem 4-5 éven át citerázni. Igazából ő rakta le nekem az alapokat, de akkor még a kottát nem nagyon tudtam, és úgy szerettem bele a fúvós hangszerbe, hogy van, amikor a tévében mindig kicsi gyerekként volt ez a 1,5 millió lépés Magyarországon sorozat, olyan gyönyörű furúja szólamok voltak benne. Meg akármelyik vásárba, ha elment az ember, lehet, hogy most itt nincs, de fűszfa furúját mindig lehetett venni, hatjuk út. De viszont nem lehetett rajta egy dalt se elfújni. Úgyhogy egyszer érdekelni kezdett egy igazi furúja, amit Debrecenben láttam a Mihály Napi vásárba, az Asztalos Ferenc, egy hajdúszoboszlói mester, őnála láttam diófa furujákat, és akkor oda mentem hozzá, és kíváncsi voltam, hogy egy igazi fafurúja mit tud csinálni, mit tud magából megmutatni. És akkor így kezdtem, hogy vettem egy tilinkót, akkor vettem nádfuruját, így kezdtem furujákon tanulni. Aztán látták, hogy ugye fújom a furujákat, felajánlottak, hogy ilyen, na, milyen furujának hívják. Szoprán furuján elkezdtem tanulni kottából, sikerült egy év alatt annyira megtanulni, hogy zsoltári énekeket is tudtam az esztári templomba játszani. És akkor ugye a kántorunk sajnos nem mindig tudott kijönni a templomba orgonálni, ezért néha helyettesítettem a furujával. És az a falunkban lett egy férfi daláda, apósom is részese volt, ő a Rajkó zenekarba kezdte gyerekkorába, és akkor mondták nekem, hát Józsi, hát így tudsz furujálni kottából, hát miért ne vesz egy kéne egy fúvós, egy klarinét, amivel tudna játszani a bandába. Na és akkor elmentem Nyírábrányba, vettem egy használt klarinét, hogy beállították, beangolták, és akkor magántanához jártam Debrecenbe, a Szotyori utcára, az Éles Gergőhöz. Ő volt a Sugalló Népzenei Együttesnek a furujása. És akkor ő kezdte a fogásokat mutatni a klarinéton, és akkor nagyon sokáig jártunk a bandával ide-oda, de egyszer mondják nekem, hogy Józsi, hogyha lenne egy tárogató, belefújna? Hát hogy ne fújnék bele? Hát és fogta magát a fal, és 250 ezer forintért vett nekem egy tárogatót, amiben 80 ezeret adott egy helyi Maszek Császi László, 80 ezeret adott be, többit a falu adta rá, és 6-7 éve fújom, 400 nauta körül tartok, amit megtanultam, folyamatosan tanulom a dalokat, és akkor ilyen rendezvényekre eljárok szívesen bárhová.
Hogy szóljon egy kicsikét! Mutatós is, nem csak a zeneszerszám, hanem az öltözete is.
Hát igen. Hát
az honnan szerezte?
Ez a csizma Nyíregyházáról való, csak itt a, látszik rajta, hogy meg van sérülve, mert van nekem hozzá tulipános rejssarkantyom. És akkor az mindig vigyázni kell a sarkantyúval, mert könnyen megrugja az ember a csizmát. A csizma Nyíregyházáról került hozzám, 33 ezer forint volt. A bőgatya az itt vásároltam ezelőtt, vagy 5-6 éve, a bőgatya volt, ez egy ilyen horgolt aljú bőgatya, nem rojtos bőgatya. És akkor ez volt 5000 forint. Az inget azt nemrég vettem, az volt majdnem 20000 forint, a kabát volt 60000 forint, ez egy bocskai zsinóros kabát. És akkor a kalap az maga egy mihalkau kalap, egy eredeti pásztorkalap, darutó van benne, a kalapot 25000 forint, a szíj rajta körbe, a díszszíj, amit a Gerdei Sanyi bácsi csinál, az meg 15000 forint. Úgyhogy rengeteg dolgon, aki, ja és igen, szoktam gyerekeknek nézzenei bemutatót tartani, akkor kitaláltam, hogy eljárok a faluba tárogatóval köszönteni a férfiakat névestényt. Volt nálunk régen egy hagyomány, hogy az öreg kacsa meg az öreg gurbai, akik cigányok voltak, elmentek a hegedűvel köszönteni, de hát akkor még 8-9 ember összejut az asztalnál, aztán több láda számíták a sört, meg minden. Lehet maga még emlékszik gyerekkorában, hogy volt ilyen asztali áldás, meg ilyen névesti köszönteni. Na én is kitaláltam, hogy elmegyek köszönteni. Például szomszédomnak István napra azt írtam, hogy mert az ugye decemberben van Istvánnak, hideg csillagos éjszaka, Istvánt köszönteni jöttem ma. Szép szóval, muzsikával, a kis Jézus oltalmával. Betlehemi pásztorok, szép köszöntőt mondjatok, sok István napot kívánok. És akkor így szoktam bemenni, hogy szabad-e névestét köszönteni, elmondom a verset, elfújom a házgazdájának a nautáját, tudom, és akkor így van.
Azt hiszem, hogy nem csak zenélni tud, de tud beszélni is, és örömmel beszél, úgy veszem észre. Szerintem egy csomó gyereket majd megtaníthat, mert vettem észre a szavából, hogy szereti a gyerekeket, és szereti azt, hogyha át tud adni valamit.
Igen, igen. Hát gyerekkoromban sajnos, hogy mondjam, az édesanyám nevelt fel bennünket, engem meg bátyámat, és hogy mondjam, ugye az édesanyám asszony volt, nem egy férfi. Ő nem vett egy talicskát nekünk, hogy dolgozzunk vele, ő nem vett nem tudom milyen dolgokat, mert nem férfi volt. És akkor nekem sokszor volt olyan, hogy egyszerűen nem volt hangszerem, meg nem volt semmim. Próbáltam magamnak műhelyt is csinálni. Volt, nem emlékszem, volt egy vödör rozsdászegem, azt kiütögettem egyenesre, az volt a műhely. És akkor ugye próbáltam olyat is, hogy fát faragok, aztán úgy belevágtam a hüvelykujjam, hogy majdnem leesett a fele. És akkor mi volt még itten, amit csinálgattam? Édesanyámtól megtanultam kötelet fonni. Nem győztem fonni a köteleket?
Ostort is akkor?
Hát, azt is csináltam magamnak. Valamit akartam még mondani, de hirtelen lenni. Ja igen, hogy valamikor nálunk ugye volt csordajárás. És ugye május 1-én lejöttek a pásztorok a Gyepre, a futballpályára, ostor a vállukon, minden. Mikor megláttam őket, mondom nekik, hát megérinthetem az ostort a vállukon. És akkor arra mondom, hogy a hangszereket is nagyon tisztelni kell, mindent meg nagy becsben tartani, ezt a tárogatót is, meg az őrt. Mert most, ha ideállítok Belmudába, vagy nem tudom, vagy Paulóba, hogy néznék ki tárogatóval, igaz?
Nagy József klarinétost hallották, aki játszott is nekünk. Műsorunk folytatásában a madarakról lesz szó.
Vásony Petra vagyok.
Mi mindent látunk itt?
Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület standján állunk, és mindig szoktunk hozni odukat, meg fészkeket bemutatni, különböző odutípusokat, amiket az emberek otthon a kertben is ki tudnak rakni, és így segíteni a madarak költését, meg olyan fészkeket, amiket fészekellenőrzésekkor, vagy az erdőt járva találunk, és akkor azokat elhozzuk, hogy be tudjuk mutatni az embereknek. Ugye ezeket a kis énekesek a fészkeket csak egyszer használják, tehát ezt el tudjuk hozni, bemutatni. Vannak még itt játékok, kirakók, van ilyen tilitoli játék, van évmadaratotó, vannak képrejtvényes játékaink, fajfelismerő játékaink, és hát tudnak velünk beszélgetni a madárvédelemről az emberek, hogyha ellátogatnak ide.
Ilyen zömében azért csak a gyerekeket várják, bár nem tudom, mert van, amikor a felnőttek is úgy gondolják, hogy tanulhatnak, vagy van, aki tanítani akar, hogy ő mit csinál. 50 év, ugye?
Igen.
Hát minden alkalommal, amikor az 50 évről volt szó, hogy megkerestem önöket, hát bizony hatalmas ünnepségek voltak.
Igen.
Hát az
igen.
Ország legnagyobb civil egyesületet.
Természetvédelmi egyesülete,
tehát
bizony.
10 000 fős, az már úgy mondják, hogy nem semmi. De tulajdonképpen azért tanulni lehet, mert aki a madarakat szereti, valószínű, hogy az embereket is.
Hát ezt nem tudom. Ezt nem tudom, de hogy az első kérdésre válaszoljak, azért felnőttek is szoktak érdeklődni, főleg olyanok, akik kertesházban laknak, és akkor nagyon érdekli őket, hogy ők otthon a kertben mit tudnak tenni a madarakért. Igazából pont ezért vannak itt ezek az adók is, mert ez a legegyszerűbb módja, ugye az itatás is mindig elmondjuk, tehát azért tudunk itt olyan információt átadni a felnőtteknek is, amiből tudnak tanulni, hogyha érdekli őket. A játékok nyilván inkább a gyerekeknek vannak, de amíg játszanak a gyerekek, addig a felnőttekkel tudunk beszélgetni.
Sok kitűzőt láttam már gyerekekkel, nem csak itt, hanem máskor iskolában is. Ugye madárbarát, kert, iskola, madárbarát iskola is. Ezek már olyan szinten működnek, hogy azért tömegeket mozgatnak meg, és bizony biztosan olyan felnőttek lesznek, akik a természetet valamilyen szinten szeretik, és sajnos védik. Én sajnos azért mondom, mert védeni kell.
Ja, értem.
Remélem, a tágra nyílt szem, ez nem azt jelenti, hogy egy rádiós azt mondja, hogy nem kell védeni.
Gondoltam, hogy van valami trükk. Persze, hát nyilván az a cél, hogy a környezeti nevelési programokon keresztül valamennyire úgy nőjenek fel a gyerekek, hogy érdeklődjenek a természet és a természetvédelem iránt, ugye nem csak a madarak iránt, tehát a programjainkon általában úgy a természet egészét nézzük, nem csak a madarakat, csak a madarak ugye egy jó indikátorai annak, hogy milyen a természet állapota, vagy az adott élőhely állapota. A Madárbarát kert programon belül is van a Madárbarát óvoda, Madárbarát iskola, és van a Madarász ovisuli programunk, ami pedig kifejezetten az, hogy kimegyünk iskolákba, és előadásokat tartunk.
Jelentkezni kell, jelezni azt, hogy tulajdonképpen szeretnék, hogyha program szerint működnének. Én azt hiszem, hogy talán az egyik legjobb tankönyv az Orbán Zolinak a Madárbarát kertje, de igen, mellette igen. Nem csak őt kell említeni, hanem sok mindenki mást is, hiszen egyedül nem bírná.
Ja, persze, hát azt mondjuk nem mondom, hogy országos a környezeti nevelési programunk, de azért elég sok helyi csoportunk is foglalkozik vele, és Budapesten évente több 10 000 gyerekhez jutunk el, hál' Istennek. Az Orbán Zoli könyve meg tényleg mindent lefed, amit a madárbarát kertről lehet tudni, tehát tényleg abszolút nem csak a madarakról van benne szó, hanem a beporzókról is, a hüllőkről, kétéltőekről, tehát tényleg egy teljesen átfogó könyv. Azért az inkább felnőtteknek készül, de azért, hogyha az otthon van a háztartásban, akkor azt a gyerekek is látják, hogyha felnőttek úgy alakítják ki a kertet.
Én úgy gondoltam, hogy a pedagógus használhatja, és azt szerint kezdi el otthon az iskolában, ugye az odukihez, és az
persze.
Az elsődleges, a másik
persze.
Pedig utána az itatás, etetésnek a mikéntje, ugye mindig mondja Zoli, és vízimadarakat ne etessetek, ne
igen,
etessetek,
igen,
baj
igen.
Van vele. Mellette pedig, ha elkezdtük az etetést, akkor folytassuk mindaddig, amíg oda mennek azok a madarak, mert anélkül már elveszítik azt a képességüket, hogy élelmet szerezzenek. Na, nem fogok önök helyett nyilatkozni, meg az itatás. Ugye azt
az
mindig
itatás
megemlítem.
Az itatás az egész évben fontos, az tényleg így van. Hát azért most is láttuk, hogy milyen volt ez a nyár. Tehát olyan helyeken, ami messze van vízfolyástól, vagy természetes tótól, hát mindenképp kell a kertekbe kitenni madaraknak inni, fürdeni, ugye ők fürdésre is használják a vizet. meg esetleg ilyen talajitatón, ugye azt a sünök is tudják használni, kétéltőek, hüllők, tehát minden kertben jól jön a víz az élővilág szempontjából. A méhek tudnak inni, a lepkék tudnak inni, a víz nagyon fontos a kertekben.
Mennyiben változik ilyenkor a költöző madaraknak az elköltözése, illetve érkeznek is hozzánk északról? Mennyiben változik az önök szerepe? Semmiben, mindent ugyanúgy kell tenni, csak más fajtában.
Hát igazából nekünk nem kell más tennünk, tehát hogy megvan minden évszakra, hogy mi az, amilyen tevékenységet meg kell csinálni. Legyen szó a madárbarát kertről, de legyen szó a terepi munkáról, tehát azért ilyenkor nagyon sok gyűrűző munka van, mert ugye a vonulókat gyűrűzik a kollégák, monitoring munka, pont a vonuló madarak, akkor ugye itt a Nemzeti Parkon belül a daru megfigyelést csinálják a kollégák, ami szerintem egy nagyon jó program arra, hogy az embereket kicsit kirángassák a négy fal közül, mert ez egy nagyon híres program, egy nagyon látványos jelenség. Aki ezt látja, az biztos, hogy egy kicsit átértékeli, hogy mi is a természet, és miről szól a természetvédelem. Tehát szerintem ez egy, itt a Hortobágyon, ezt szerintem mindenkinek látnia kéne legalább egyszer. Akárhol is lakik az
országban. Köszönöm, az órámat nem néztem, de 2 percen túl vagyunk, úgyhogy köszönöm. Vásony Petrát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársát hallották. A madarak után most a kutyákról lesz szó.
Szabó István vagyok, a Magyar Kuvasz Egyesület elnöke.
Kuvasz Egyesület, ez mit akar egyébként, hogy akik belépnek, nem csak akinek kuvasza van, akik belépnek, tagja lehet az egyesületnek?
Az lehet a tagja, a rendes tagja az egyesületnek, akinek a nevén ivarában tartott, a fajtánál regisztrált származási lappal rendelkező kutya van a tulajdonába, aki az ő udvarán is lakik. De egyébként pártoló tag bárki lehet.
Jó, értem. Tehát ha van egy kuvaszom, csak nem regisztrált, akkor még én lehetek pártoló tag, de rendes tag nem, mert ahhoz minőségi kutya kell, ugye?
Származási lappal igazolással rendelkező, tehát aminek tudjuk a felmenőit gyakorlatilag, azok a kutyák jogosítanak föl teljes jogú tagságra, tehát rendes tagságra.
Ez most klubnak a rendezvénye, és kérdeztem már előtte, hogy mit jelent. Hát azt, hogy kap egy helyezést, és erre büszke lehet, de a szemlén semmiféleképpen nem vesz részt másfelé, más versenyre kell vinni, ugye?
A tenyész szemle az egy külön rendezvény, ez egy szépségkiállítás, klubkiállításunk, egy évben klubkiállítás egy van, ez a legnevesebb, legmagasabb szintű.
Lehet közben.
Már le oda.
Nyugodtan.
Igen.
Csak akkor igaz egy riport, hogyha a valóságot tükrözzük. Tehát fiatal kan volt.
Igen.
Ez azt jelenti, mondta, hogy 18 hónapos korig.
Igen. 18 hónapos korig van. Tehát külön osztályban vannak sorolva a kutyák. Kölyök osztály, fiatal osztály, növendék osztály, van egy nyílt osztály, és van egy bajnok osztály, champion osztály, és ezek a kutyák utána a minden osztály győztese, az gyakorlatilag újra össze van vetve a fajta győztes címért.
Hát akkor
érteni kell
ezért
hozzá.
Ezért van is érleg.
Jó, most látom, ez már szép szám. De érteni kell azért hozzá, hogy bizonyos módon idehozzák, mert nem jöhet ide, gondolom, koszos, vagy nem tudom nyilatani, ilyen szabály nincs.
Szépségkiáltásról beszélünk, természetesen a tisztaság az elvárt, de a szőrt azt különösebben nem kell gondozni a kovasznál. Úgy szokták mondani, hogy öntisztuló a szőre. Igazándiból kozmetikai beavatkozást nem igényel, de nyilván van, aki megfürdeti a királyt, esett a kutyáját, tehát megadják a módját a tagjaink annak, hogy itt olyan kutyák legyenek felvezetve, ami ezen a rendezvényen azért második szemét is fogja meg.
Gyerekkoromban egy kutya család történetét olvastam, a Basa történetét, hát azon nőttem fel.
Igen.
Nagyon-nagyon szerettem a kutyákat. Önök is szeretik akkor ezeket a, ezt a fajtát.
Hát hogyne, Szász Jenőnek a könyvem nekem is nagy kedvencem, bár én koromnál fogva már később generációhoz tartozom. Itt azt gondolom, hogy magyar emberként, magyar kutyát tartva az összes tagunk elkötelezett a fajta irányában, és ez a fajta az igényli is ezt, mert gyakorlatilag egy évben 200-250 kölyök, és ez nem engedi azt meg, hogy ne fókuszáljunk rá, hogy minél több, minél nagyobb tagsága legyen az egyesületnek, és minél többen tartsák ezt a kutyát.
Meglepőnek kevésnek tartom, azért, mert nem értek hozzá, de tulajdonképpen ezek a gyönyörű kutyák azért igénylik a gazdának a törődését biztosan.
Igen, igen, családi kutya. Mindenféleképpen családdal megvesztegethetetlen. Nagyon sok negatív sztereotípia van a fajtával kapcsolatban, amik teljesen alaptalanul vádolják be a fajtát. Ezeket le kell, hogy vetkőzzük. Népszerűsítenünk kell ezt a fajtát, hogy valóban az őt megillető helyre kerüljön be a magyar emberek tudatában. Méltatlanul el van felejtve, kicsit háttérben van a külföldi fajtákkal szemben helyezve, de én bízok benne, hogy azért ez fog változni rövidesen.
Nagy testű kutya, tehát azért valószínű, hogy táplálékban is olyan, hogy meg kell neki adni azt, amit muszáj vitaminban, illetve hát a táplálék minőségének is jónak kell, hogy legyen.
Meglepő módon nagyon kicsi a táplálék igénye ezeknek a felnőtt kutyáknak. Kölyök korban az étvágyuk nagyobb, tehát növekedési fázisban azért nyilvánvaló.
Itt az embernél.
Így van, de amikor elérik azt a másfél éves kort, akkor meglepően keveset fogyasztanak, idézőjelben fogyasztanak. Különösebb extra takarmányzás nem igényel, a házi koszton bőven el van. Természetesen meghálálja, hogyha valamilyen kiegészítőket kap, de nem is egy külön speciális igénye.
Köszönöm szépen, díjátadás! Szabó Istvánt, a Magyar Kovasz Egyesület elnökét hallották.
Mert hogy én szeretnék egy bozontos kis kutyát, hogyha nem lesz fajtiszta, az sem van, sőt, még az se, hogyha tisztikőt is összerág, és a szőre pót kis bohóz.
Következőben dobolunk és slambucot főzünk.
Balogh Tamás.
Hogy a dob egyébként? Mert láttam.
Igen, a dobok. Hát az úgy van, hogy 18 ezer a legnagyobb.
Igen, most vagy nem arra vagyok. Láttam sétálni már embereket.
Ja, igen. Igen, azt vettek egy párat már.
De miért? Hát divat lett.
Szeretik.
Mert otthon zajcsap.
Hát igen. Hát ilyen...
Zaj, de van akinek nem zaj. Zene.
Persze, igazából a zene. Hát...
Hogy különböző kapcsolódásik mond az embernek, tehát...
Miből van ez kecske?
Kecskéből.
Általában.
Hát most mindegyik kecskéből van, mert szoktam szarvasból is, de azt veszik meg jobban. Az vastagabb
valamivel, vagy?
Nem, vastagabb a bőre, és tehát ennek az a lényege, hogy ez úgy hangolódik, hogyha az ember egy kis vizet tesz rá, akkor mélyül, hogyha meg szár, tehát maga a természet a hangolója.
Csak azt nem tudom, hogy tulajdonképpen ugye sámándobó, mire használja most az ember? meghallgatja saját hát
igen, magának? Igazából ugyanúgy dobolnak, összejárnak. Vannak, akik dobkörre használják.
Igen?
Igen, igen. Összegyűlnek.
Hát, akkor ön mikor kezdte? Ezt merem, látszik, hogy mi éves munka.
Hát egy ideje. Hát igazából egy 15 éve ezelőtt kezdtem a dobot.
Kávája az miből van?
Az nyírfából van. Nyírfából
hát
van.
Hajlítani kell.
Igen, igen, igen.
Utána meg kifeszíteni, megfeszíteni.
Igen, igen. Hát igazából ezt ízesen viszem föl a bőrt.
Ja, igen.
És akkor úgy teszem rá.
Játszik ön is?
Hát... Játszogatok igazából képen.
Nincs ideje, mert dolgozni is kell.
De egyébként úgy meg az is jó tud lenni, hogy különböző méretűeket, meg hangokat közösen, és akkor az egésznek lesz egy összhangja.
Ahogy van, aki tanítja ennek a készítését, vagy az ember magából, maga kínjából jön rá?
Hát én ezt magamtól tanultam, tehát én magamtól. Hát próbáltam fejleszteni, és akkor így jött ki.
Tanítvány nem lesz?
Hát igazából egy-két évente mindig van, aki jön dolgozni, de nem maradnak meg hosszú távon, az igazság.
Mennyit tud elkészíteni? Annyit, amennyire szükség van, vagy pedig amennyit?
Hát...
Most mert lehetne többet is, vagy?
Persze. Hát igazából, hát az előállításra azért mindig bajba vagyok. De egyébként egy 7-800 darabot csinálok évente.
Hát az napi kettő körül?
Hát igen. Hát változó, mert nem minden nap csinálok, de van, amikor meg...
És hol készíti?
Kiskumajsán. Kiskumajsáról vagyok, igen.
És vannak, akik esetleg úgy elődök, hogy láttak, hogy ott volt ez a sámándob, és akkor megtetszett. Vagy ilyen vásárban láttak.
Persze. Hát van olyan inkább, aki így meglátják, hogy van más által, hogy más is dobol, és az által is.
De akkor azt mondta, hogy én ezt meg tudom csinálni.
Hát igen.
Köszírré tétedik, hogy a mai napon országos és világhírű vásár rendeztetik. Vásártér itt lesz, Cejdulaház a túloldalon. Paxus tírhat mindenki, ott, ahol akar. Továbbá kiirdettetik, hogy a mai napon minden rendű és rangú, kereskedő, iparos, boltos és mutatványos szabadon gyakorolhatja tisztes és nagyra becsült mesterségét. Mindnyájuknak azt kívánom, olyan jó vásáruk legyen, mint a tavalyi. Éljen az új vásár, szabad a vásár. Lehet adni, venni, cserélni, még csalni, lopni is, csak észre ne vegyék. Végeladás, nincs maradás, kezdődjék hát a vásár!
Salánki Ágnes.
És?
Balmasz tészta.
Tehát a hortobágyi mezitláb?
A hortobágyi mezitlábas lambuc azért hortobágyi mezitlábas, mert ebben nincs piros paprika, és nincs lepirítva előre a tészta. Ez ugye ez egy tájjellegű étel, máshol lepirítják előre a tésztát, és utána rakják bele főzés közben, mikor felfőtt a víz, rakják bele a tésztát. Az pirított tésztás. Illetve piros paprikát is raknak bele, mondjuk ebes környéken. Itt ez nem szokás, ugyanis piros paprika itt nincs, fűszer paprika itt nem terem meg. Itt egyedüli fűszerként csak a sót használták, hiszen itt a Tiszáig lehozták a sót, és ugye a Hortobágy az a Debrecen felé, az a só útja volt, tehát csak a sót használták fűszerként. Száraz tészta mindig volt, ugye az nem romlik meg, a szalonna, ha egy picit megavasodott, az az alapja az
utca. Ó, azt mondták, az a jó.
Igen, és ugye a krumpli is, az sem volt romlandó.
És ez? Honnan tetszett tanulni? Mert a pásztorok készítették, de hát azért egyrészt a nők is értenek hozzá.
Amúgy én is meg tudom főzni, tehát hogy most bocsánat, de kikérem magamnak. Egyébként a férjem hortobágyi csikós volt, illetve hortobágyi csikós.
Tehát, hogy csikósok slambucot is készítettek,
persze,
nem csak a juhászok.
Nem csak a juhászok, tehát mindenki. Akik itt éltek Hortobágyon és kint voltak a jószág mellett, vacsorára általában ezt készítették.
Húsmentes.
Ez nem romlott meg a húst, nem lehetett kint hagyni, ha csak le nem engedték a gémes kútba, de ott sem lehetett hónapokig. A tészta meg eláll akár két évig is.
De jó tápláló.
Igen. Beledagad az emberbe, kis gonosz étel, azt szoktam mondani.
Jó, inni is kell rá, azt mondják.
Igen,
nem alkohol, a hideg sört, nem mindig.
Azt tudták, vagy ezt tudja, hát, hogy hűtötték a hideg sört a pusztába?
Beástak?
Igen, a tűz alá. ugyanis a tűz felfele melegít, és lefele hűt, tehát ott hűlt le igazából, vagy pedig leengedték a gémeskútba.
Hát azt még mi is, amikor még nem volt frigider, vagy hűtőgép, akkor kútba volt leengedve a hús egy-két napra.
Igen,
a csirka, ha levártuk,
igen,
tovább
nem. Ez
jött.
Nem?
Hát mert a kútban 7-8-10 fok volt, itt pedig azért több. De szépen megpirult.
Igen, folyamatosan pirítja, tudja, 32-szer kell megfordítani, és ennek ez a lényeg, hogy mindenki pirultat kapjon.
Jó, értem, tehát nem a belseje, akkor nem lesz fehér annyira.
Nem, mert mindenki csak a pirosat kapja.
Salánki Ágnessel slambucot főztünk, Balogh Tamással pedig sámán dobot készítettünk. Végezetül legyen néhány szó a darvakról is. Konyhás István daruszakértő beszél nekünk.
20-25 évig is tud élni egy daru. Ezt ugye megint a színes gyűrűs jelölések mutatják. Nyilván teljesen más egy fogságba élő daru, meg egy vadon élő, de ugye voltak olyan daru megfigyelések, ami még 20 évvel a jelölés után, tehát ugye és kikeléskor kapják a gyűrűt, akkor lehet őket legyűrűzni, akkor még élt, tehát és jött, ment, vonult, de azért általában egy a színes gyűrűs jelölésekből arra lehet következtetni, hogy nagyjából olyan 10-12 év után már elfogynak a észlelések, tehát úgy, hogy közben nyilván jönnek újabbak, tehát ugye a lehet azt mondani, hogy a mintavétel az hasonló, hiszen az újak meg előkerülnek, de egy olyan 10-12 év, esetleg 15 év az a rotáció, ami nagy valószínűséggel az életciklusa egy darunak a természetben.
Nagyon nagy szerencsének kell, hogy legyen az embernek, hogy lásson daru tojást, mert struc tojást még elhoztak, meg mutogatták, de én még nem láttam. Hogy néz ki? Nagyobb bacska azért, mint egy tyúk tojás?
Nagyobb bacska, inkább libatojás méretűt mondanám, és érdekes, hogy ki kell belőle a fiók, akkor egy ilyen kis sárgás, barnás kis tolpihe az egész, ami egyébként ott ezekbe a mosarakba ideális rejtőszín. Utána egy picit elkezd ilyen világosabb barnává, inkább szürkévé válni, és utána, amikor már ide ér hozzánk, akkor a teste az már szürke, de a feje az még barna, illetve a háta is barnás színű.
És hogy állnak párba? Úgy, hogy a rokonság körében, vagy pedig választanak idegent, hogy minél jobb legyen ugye a genetikai állomány?
Hát azt mondjuk a darúra, hogy monogám, tehát addig, amíg nem pusztul el az egyik párja, akkor azért azok együtt vonulnak, ez megint ugye a színes gyűrűs jelölésekből lehet látni, viszont pont ez, hogy 2-3 év, mire ivarérettek lesznek, ez megint azt ez idő alatt nagyon nagy utat kóborolnak be itt, főleg a Kárpát-medencébe, tehát úgy kell elképzelni, mint hogyha egy ilyen nyújtott óbetű lenne a vonulási útvonal, és ugye fent nyilván Svédországba, Finnországba összpontosul a nagy fészkelőállomány, és ott akár 50-60 kilométer is, főleg a fenti részén, a Bottenőből északi részén, vagy a Bottenőből mentén eldönti, hogy melyik vonulási útvonalat választja. És ugye a 2-3 évesen, ha visszamegy Finnországba, tehát szintén ugye a színes gyűrűs jelölésekre tudunk csak hagyatkozni. Volt olyan madár, hogy megjelöltük Finnországba, Magyarországon keresztül eljött, lement Tunéziába, majd visszament Finnországba, és következő évre pedig Spanyolországba figyelték meg. Tehát gyakorlatilag a következő évben a másik vonulási útvonalra került, tehát ugye nyilván ő ott nem költött abba az évbe, és azért így elég jól összekeveredik az állomány. Három fő vonulási útvonal van itt nálunk a Kárpát-medence területén, vagy Európa területén, inkább így mondom. A Kárpát-medencében azért egy markáns, ugye egy a Tisza vonala, de Európában ugye a miénk, itt a Kárpát-medencei, aztán van egy, ami Ukrajnán, Románián keresztül Izraelbe megy, a másik állomány az pedig Németország, Franciaországon keresztül Spanyolországba, de most egyre gyakrabban már Franciaországba is telelnek, tehát már le sem mennek Spanyolországig. És ezek cserélődnek, tehát és nem úgy, hogy kelet-nyugat irányba vonulnak, hanem úgy, hogy visszamennek a költőhelyükre, ott kóborolnak, és akkor, ha már, tehát van egy dalu, ami mondjuk kikelt Finnország nyugati részén, és elkóborol a keleti részére teljesen, vagy akár az orosz határa, vagy át is megy Oroszországba, akkor az már lehet, hogy keveredik a izraeli terelőhelyi állománnyal, és akkor így azért megvan szerencsére az, hogy a genetikai állomány friss maradjon, tehát ott azért jól összekeverednek ezek a madarak.
Elhangzott riportunkban Konyhás István daru szakértőt hallották. Ezzel műsorunk véget ért.